Üdvözlöm Önöket! A két legfontosabb nemzetközi versenyképességi rangsor adatai egybecsengenek Magyarországról. 2000-től hazánk erős zuhanást mutat mind a két szervezet felmérései szerint egészen 2008-ig, majd az elmúlt két évben enyhe emelkedés érzékelhető. Túl lennénk a versenyképességi mélyponton? Avagy ironikusan tekintve messze leelőztünk mindenkit a gazdasági válság kitörésének időpontjával? Ennek kapcsán érdemes megvizsgálnunk, hogy mely tényezők határozzák meg leginkább nemzetgazdaságunk teljesítményét. A versenyképesség mely területén van a legnagyobb fejlődési potenciál nemzetgazdaságunkban, és hol küzdünk komoly problémákkal. És mennyire harmonizálnak a magyar versenyképességet befolyásoló gazdaságpolitikai tervek az Európai Unió úgynevezett Lisszaboni stratégiájával. Többek között ezekről a témákról lesz szó a Mindentudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is! Csikán professzor úr előadásából kiderült, hogy egy viszonylag új keletű fogalomról beszélünk a nemzeti versenyképesség esetében, alig 30 éves múltra tekint vissza. Hozott ennek a fogalomnak a bevezetése, mondjuk így paradigmaváltást a közgazdaságítani keretrendszerben?
Hát természetesen a nemzeti versenyképességről régebben is esett szó. Azt kell mondani, hogy az igényes komplex megközelítése az, ami az elmúlt 30 esztendőben jelent meg, és annyiban hozott újat, hogy a versenyképesség fogalma integrál számos olyan ismeretet, tudást, feladatot, amiről korábban is már esett szó.
Csikán Attila közgazdász, egyetemi tanár. A versenyképesség vállalati és nemzetgazdasági szintjével nem csak tudósként, hanem több sikeres magyar vállalkozás igazgatósági tagjaként, illetve 1998 és 2000 között gazdasági miniszterként a gyakorlatban is foglalkozott.
Ugye, tekintettel arra, hogy a versenyképesség az igazából véve a társadalmi jólétet hivatott elősegíteni a gazdaság oldaláról megközelítve. Ezért ugye azt lehet mondani, hogy a közgazdaságtan, az üzleti tudományok, a szociológia, a politika tudomány eredményeit mind integrálva jelent meg a versenyképesség elméleti megközelítése, a gazdaságpolitikában pedig az ehhez kapcsolódó eszköztárak, tehát a jóléti rendszertől kezdve az oktatáson át egészen ugye az adórendszerig vagy más gazdaságpolitikai eszközökig.
Ugye említettem a felvezetőmben és az ön előadásában is elhangzott, hogy a két legfontosabb rangsor, az IMD és a WEF, ugye két ilyen svájci székhelyű szervezetről van szó. Rangsorában, illetve mind a két felmérésben egyöntetően volt a zuhanás 2008-ig, majd attól kezdve egy enyhe emelkedés mutatkozik. Elmondta azt is professzor úr, hogy teljesen más szempontok alapján, vagy nem azonos rendszerekről beszélünk. Az eredmény mégiscsak egybecseng. Szóval mi a legfontosabb tanulsága annak, amikor szembevételezünk egy ilyen felmérést, amit külföldiek végeznek rólunk, hogy a magyar gazdaság, a magyar versenyképesség mely pontokon a leggyengébb?
Miben hozott újat a versenyképesség? Kettő dologban. Az egyik jelenség az a külgazdaság fontossága, a külgazdasági kapcsolatok, ami a 90-es években egyetlen egy szóban sűrűsödött: globalizáció.
Czakó Erzsébet szociológus, egyetemi docens. A Budapesti Corvinus Egyetem versenyképesség kutató központjának egyik alapítója és társigazgatója. Az üzleti gazdaságtan tanszék vezetője.
A másik pedig az, hogy fontosak az intézmények, amikről elég sok szó esik itthonról, az, hogy milyen értékek mellett, milyen magatartásra ösztönöznek különböző gazdasági és társadalmi szerkezetek. És ugye a két nemzetközi összehasonlítás, amit nekünk mond, az az, hogy egyrészt nemzetközi összehasonlításban, hogy látnak bennünket, másrészt pedig, hogy nagyon sok részterületen az intézmények, értékek és a külgazdasági kapcsolatainkban mi az, amit javítani kellene.
Talán még egy kérdés itt ennek kulcsnak vélem, és ez az értékrendnek a kérdése. Én úgy gondolom, hogy Magyarország egy változatlan súlyos erkölcsi válságban van.
Boks Erik vegyészmérnök, okleveles mérnök közgazdász, a Richter Gedeon részvénytársaság vezérigazgatója. Irányítása alatt a Richter nem csak sikeresen integrálódott a világgazdaságba, hanem veszteséges szocialista nagyvállalatból a globális versenyben is helytálló, nyereséges tőzsdei vállalkozás lett.
És ez nyilván az embereknek a viselkedésére is kihat, és ez egy rendkívül negatív tényező. Gondolok arra, hogy mondjuk egy normális, például adórendszernél van egy fegyelem, ott az adófizetőnek jogai is vannak, aki jelentősen fizet, viszont aki nem fizet, az vagy megbüntetik, vagy a jogai kevesebbek. Ezen kívül egyszerűen a tisztességes munkának meg kell, hogy legyen a jutalma, mert ez azt jelenti, hogy ha a fiatalok nem látják azt, hogy Magyarországon lehet boldogulni, akkor sajnos külföldre mennek, és ezt látjuk, hogy a tehetséges fiatalok jelenleg a legakutabb, például a fiatal orvosoknál. Tehát itt ez, azt hiszem, ez, amin lehetne segíteni, és ez egyébként nem is kerül sok pénzbe.
Hát még azt nagyon kérdezem, ez egy fontos és komoly kérdés, hogy olyan kultúrán, értékrendszeren, hozzáálláson, hogy lehet változtatni, és az is elhangzott az előadásban, hogy ezzel vannak olyan társadalmi beágyozottságok, amelyeken viszont nagyon nehéz. Mondjuk ezeken nyilván lehet.
Az értékrend kapcsán sokan mondják mostanában azt, hogy értékválság van Magyarországon, és nehezen tudunk versenyképesek lenni, hogyha magyar emberek attitűdjeiből kell kiindulni.
Szepesi Balázs közgazdász. Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium versenyképességi ügyekért is felelős parlamenti és stratégiai államtitkárának a kabinetfőnöke.
Én ezzel két ponton vitatkoznék. Az egyik az az, hogy ez gyakorlatilag nem fog működni. Tehát nincs meg az a erő, lehetőség, hatalom, ami az emberek gondolkozás módját pillanatok alatt megváltoztassa. A új jobb ember nevelése az paradigma volt valamikor, akkor se sikerült. A másik pedig az, hogyha megnézzük a Magyarországról szóló értékvizsgálatokat, akkor abszolút nem olyan rossz a helyzet. Én készülve a mai beszélgetésre átnéztem Csitte András Boldogtalan Kapitalizmus című 2 évvel ezelőtt megjelent tanulmányát, ami lényegében arra jutott, hogy Magyarországon a kemény munka, a szorgalom, a szabálykövetés, a tisztesség, ezek olyan dolgok, amit a magyar emberek nagyon akarnak, szeretnének, ez szerint érvényesülnének, a családi biztonságot és az anyagi jólétet tartják fontosnak. Erre építhető kapitalizmus, erre építhető versenyképes gazdaság. Az a probléma, hogy valamiért az emberek azt gondolják, és valószínűleg nem rosszul gondolják ezt, hogy az a környezetemben vannak, az az általuk óhajtott tisztességes érvényesülést nem hagyja kibontakozni.
Van Magyarországon egy olyan kulturális érték, amire a magyar versenyképesség tud támaszkodni, és azt hiszem, hogy támaszkodik is, és azt hiszem, hogy a legalábbis azon a szűk területen, amit én ismerek, és ez az informatika, a matematikához kapcsolódó informatika, ott Magyarország igenis nagyon elő van a világban, sokkal előrébb, mint ezt gondoljuk.
Bojár Gábor fizikus, a Graphisoft elnöke. 1982-ben alapított vállalkozása mára a magyar szoftveripar legnagyobb exportőre lett. A világ első 3 építészeti tervező szoftverfejlesztő vállalata között szerepel.
Ennek több száz éves történelmi okai vannak. Saját ötlet, bár beleszoktam szólni, és mivel ez nem értek, most is, ilyen a történelem. 500 évvel ezelőtt, amikor felfedezték Amerikát, akkor a kereskedelem súlypontja áttolódott a világtengerekre, és ebből Magyarország kimaradt. És akkor ebből következőleg nálunk elsorvadt a kereskedelmi kultúra, lenézzük a kereskedelmet, nem tiszteljük, ez nagy baj. Ugyanakkor helyette valami kialakult, a természettudományos kultúra. Tehát, és ezt még valami támogatta, ez az 500 éves megszállás is. Tehát nagyon különböző értékrendet valló hatalmak megszállása alatt éltünk, és az emberek kerestek valami fix pontot, és így alakult ki mondjuk a matematika és ezen keresztül a természettudományok tisztelete, mert 2x2 az 4 minden rendszerben. És ezért Magyarországon a matematikának a tisztelete sokkal nagyobb, mint átlagban a világban, és erre most tudunk támaszkodni. És támaszkodunk is. Hát mondom, én nagyon szűk területet ismerek, de a Graphisoft sikereit annak köszönhette, hogy nagyon magas volt a matematikai oktatás színvonala Magyarországon. Ezt hagyni elsorvadni, ez persze történelmi bűn. Ezen próbálunk meg erőinkkel segíteni, de még mindig magas. Még ma is magas ahhoz képest, amilyen ugye világban általában.
Ezek a felmérések egy kicsit egybecsengenek azzal, amit ön mond. Tehát ugye a Világgazdasági Fórum, jól mondom, hogy itt van a 12 legfontosabb mutatót is kigyűjtötte, és abban kiderül, hogy például messze nem állunk rosszul a felsőoktatás terén, tehát sokkal előrébb vagyunk, mint az átlaghelyezési számunk. Ugyanez vonatkozik, ha jól emlékszem, a technológiára és az innovációra. Tehát ezen a 3 területen jócskán megelőzzük magunkat, mármint a saját helyzetünkhez képest, de vannak területek, ahol meg jócskán magunk mögött kullogunk, hogy ilyen képzavarral éljek. Mit mutatnak ezek a számok számunkra?
Hát egyrészt alátámasztják azt, amit Gábor mondott, hogy a matematika és az informatika szerepéről, mert ha megnézzük ezek mögött a részmutatók között még mindig nagyon sok további részlet áll, és ezek mind azt mutatják, hogy mindenütt, ahol az informatika megjelenik, az emeli fölfelé annak a területnek a helyét a rangsorba. Tehát az, ott a súly az erős, és a felsőoktatásunk azért van viszonylag elő szintén ebben a rangsorban, mert kifejezetten a matematikai és a természettudományi képzésre hivatkozva mondják azt a felmérés részvevői. Tehát ez egyszer az teljesen igaz. Ugye a kérdés az, ami most másik vonatkozásban elhangzott, hogy mennyire engedi ezeket a képességeket, meg azokat az emberi magatartás irányultságokat, amiket a Balázs mondott, érvényesülni az intézményi rendszer, az a környezet, amiben mozgunk. Mert egyik dolog ugye az, hogy az embereknek milyen szándékaik vannak, a másik pedig az, hogy az a környezet, ami hát ugye körülveszi őket, az mit is enged meg. És ahogy most ezekről a metodokról beszélünk, ugye ahogy az informatika vonatkozásában lényegesen jobbak vagyunk a saját átlagos teljesítményünknél, az intézményi rendszer vonatkozásában azért ez megfontolandó, hogy a felmérésben részvevő 137 ország közül mi 79-ek vagyunk, ami azt jelenti, hogy a felfogás szerint, amit a kérdővel részvevők tükröznek, ami természetesen nem egy objektív dolog, hiszen ezek a felmérések ugye nagyon sok szubjektív elemet tartalmaznak, de minden esetre számos olyan országnak az intézmény rendszeréről vannak jobb véleménnyel, amelyiket hát mi nem sorolunk a versenyt.
Sőt, ha jól látom, magánintézmények terén meg még hátrébb vagyunk.
Így van.
Az elhangzott az ön előadásában is, tehát van egy ilyen vélekedés, miszerint a magyar gazdaság versenyképességi problémái nem az üzleti szférából származnak elsősorban, hanem a közszférából. Erről mit gondolnak?
Hát én azt hiszem, itt a értékrendi kérdéshez kell visszatérnünk, és a korrupció kérdéséhez. Tehát ez az országban kifejezetten romlott az elmúlt időszakban, és ez egy óriási versenyhátrány, hisz általában ez az úgynevezett angol kifejezés a level playing field, tehát hogy mindenkinek egyenlő esélyei legyenek, ezek sérülnek, és ez az ország versenyképességét hihetetlen mértékben rontja. Még olyan területeken is, ahol erősek vagyunk, már pedig nekünk koncentrálni kellene kisország lévén néhány területre, ahol relatív a versenyhátrányunk kisebb.
Én azt gondolom, hogy mind a közintézményekkel, mind a magánintézményekkel komoly probléma van. Nem is az a kérdés, ugyanazok az emberek működnek mind a kettőben. Tehát gimnáziumi osztályból néhány ember ilyen helyre ment, másik olyan helyre megy, és ugyanúgy állnak össze. Tehát nem különböző emberek dolgoznak ebbe vagy abba a szektorba. Ergo nem is hiszem, hogy ezért nagyon nagy különbség lehetne. A magánszférában ugye megfigyelhető, hogy a felmérések szerint a magyar menedzserek nem szeretnek delegálni, a cégeken belüli korrupció is komoly problémát jelent, ugyanígy megvan ennek az a változata, hogy a magánszektornál is a politikai vezetőkben való bizalom alacsony, sokszor ennek meg is van az alapja, illetve hogy az állami intézmények sem tudnak hatékonyan vagy valamilyen célra törően működni. Én azt gondolom, hogy valamilyen általános problémák vannak. Ezek meg visszavezethetőek oda, hogy legtöbbször az intézményeinkben úgy működnek az emberek, mintha nulla összegű játszmákról lenne szó. Valaki nyer, valaki veszít. Nem azért kezdek el egy intézményen belül dolgozni, hogy én ott másokkal együttműködve közös haszonra tegyek szert, hanem azért, hogy mások kárára tudjak érvényesülni. Ez az egyik fő probléma szerintem.
Ez megint a szemlélethez kapcsolódik vissza, az értékrendszerhez.
Hát tulajdonképpen ennek kapcsán visszatérnék az előző befejezetlen gondolatomhoz, hogy hol nyúlik ez vissza a történelmi hagyományainkhoz. Tehát amikor ugye a kereskedelmi kultúra elsorvadt Magyarországon, akkor elsorvadt a menedzsment kultúra is. Tehát a gyarmatosításban nem vettünk részt, nem tanultuk meg, hogy kell tényleg nagyobb szervezeteket igazgatni, netán az történelmileg nagyon messze kiterjedt.
Hát a másik oldalon viszont jöttek a törökök, akitől álltok a korrupciót, tanultuk.
Igen, tehát... úgyhogy tényleg történelmi okai vannak, azt viszont mondom, azért alakult ki egy magas természettudományos kultúra, mert ehelyett, mert hogyha mondjuk egy holland matematika zseni születik, akkor ott valószínűleg azt fogják tanácsolni a szülei, hogy menj el kereskedőnek, fiam, mert ott jól kell tudni számolni. De egy magyarnak ezt nem tudta tanácsolni a papája, mert itt nem volt lehetőség, ezért jobb hián elment tanítani. Na most ez viszont most föl és kutatni, és tudós lett belőle. Ezért nálunk azt hiszem az egyfőre jutott tudós az talán több, vagy tudóssá válni vágyó fiatal talán több volt, legalábbis amikor én egyetemre mentem. Föl sem merült, hogy én menedzser legyek, pedig menedzserként lettem sikeres. egy olyan környezetben nőttem föl, ahol én tudós szerettem volna lenni, és így lettem fizikus életemben.
Egy talán mert azért a kutatásnak a presztízse talán még mindig erős.
Igen, nagyon magas, és ha meg is nézzük a társadalmi szervezeteket is, azt hiszem az derül ki mindenféle felemésből, hogy a Tudományos Akadémiának van az egy a legnagyobb tekintélye Magyarországon. Na most az pedig, hogy a társadalmi, hogy mondjam, a kormányzatot nem tiszteljük, az szintén a történelmünkkel függ össze, megszoktuk, és innen következnek az erkölcsi hiányok, és megszoktuk azt, hogy a kormányzat az egy idegen hatalmat képvisel, és így azt is megszoktuk, hogy a kormányzatot becsapni, netán adót nem fizetni, az hazafias tett. És hát ha boldogulni akarunk, hát meg kell keresni a kormányzat képviselőjét, és le kell fizetni. Hát ebből a csapdából valaki ki kell törni. Úgy látszik, ez a 20 év nem volt arra elég, hogy megtanuljuk, hogy ez a kormányzat a miénk. Ne azt kérjük számon tőle, hogy mennyit ad nekünk, azt egy idegen kormányzattól számon lehet kérni, de a sajátunktól nem. A sajátunktól azt kell számon kérni, hogy milyen lehetőségeket biztosít nekünk.
Néhány történelmi példát én is azt mondjak itt. Én azt gondolom, hogy nem csak a törököket érdemes említeni, érdemes kevesebbet visszamenni lényegében a 45 utáni kommunista rezsim kialakulására. A Magyarország a II. Világháború előtt gyógyszergyártásban azt hiszem a 6. legnagyobb exportőr volt a világon, elektrotechnika volt a vezető ágazatunk, vegyiparunk volt, olyan iparunk volt, ami, hogyha megnézzük az akkori magyar vállalatokat, pariban volt azokkal, akik multik lettek a következő néhány évtizedben. Tehát itt Magyarország hatalmas lendületet vesztett mind kultúrába, mind ipari kultúrába. Másrésztről pedig a kádári konszolidáció az arra épült, hogy minket, akik hatalmon vagyunk, hagyjatok békén, és ezért ti is azt csináltok, amit akartok. Lényegében kiépült egy olyan spontán piacgazdaság a 80-as évek elejétől, ugye volt szó a professzor előadásán is a geminesekről, ami arról szólt, hogy van egy piac, ami lényegében az államon kívüli, szabályok nélküli működéshez vezet, nem a cégek, hanem a VGMK-k voltak, amik ezt csinálták, informális alkukon keresztül lehetett exportengedélyt szerezni, és nálunk a piacgazdaság kultúrája ez volt. A másrésztről pedig, ami még történelmileg fontos, amiatt érdekes ebbe a versenyképességi rangsorba is ez a 2000-es töréspont, ugye lényegében az Európai Uniós csatlakozásig Magyarországnak akár vállalatvezetőkkel beszéltünk, akár politikusokkal, volt egy egyértelmű célja, ez az európai piacokhoz, az Európai Unióhoz való csatlakozás. Onnantól, hogy ez megtörtént, onnantól kezdve Magyarországon az elit nagy része tanástalanná vált, hogy akkor most mit kezdjünk ezzel a helyzettel, amiről kiderült, hogy nem is olyan jó, mint előre gondoltuk, meg nem is tudunk vele mit csinálni, és Magyarország egy olyan helyzetbe toborzódott lényegében, amiről a Bajáról is beszélt, hogy nem tudtunk mit kezdeni a saját szabadságunkkal.
Egészen mást vártunk. Egészen erre még reagálnék, hogy az uniós csatlakozásunkat a közvélemény teljes mértékben félreértette, és ebben nagyon hibásak voltunk is, hiszen elsősorban egy olyan mindenütt arról volt, hogy mennyit kapunk az uniótól, hogy ilyen meg olyan mezőgazdasági, meg strukturális alapokból mennyi jut, folyamatosan azt súlykolták az emberek, az egyenleget, hogy mennyit fizetünk be, és mennyit kapunk, és ebből aztán a közvélemény úgy értette meg, azt értette meg, az unió egy fejőstehén, ahonnan ugyanúgy valamit ki kell könyörögni majd, mint ahogy korábban a megszállóinktól. Ahelyett, hogy azt értettük volna meg, hogy ez egy piac, és az uniótól semmi más ne várjunk, vagy elsősorban ne várjunk mást, mint egy egységesen szabályzott, tiszta piachoz való hozzáférést. Hiszen az Egyesült Államok gazdasági ereje elsősorban a hatalmas belső piacából származik, és ezt a hatalmas belső piacot szeretnénk valahogy mi is megteremteni.
Bocsánat, én az intézményekre hadd mondjak már egy példát, szűkítve és rövidítve az időtávot, amiről beszélünk. 88 óta van Magyarországon személyi jövedelemadó adórendszer. Én nem emlékszem olyan évre, amikor ne változott volna meg egyik évről a másikra a személyi jövedelemadó bevallás rubrikái, feltételei, szabályai. Ez egy olyan dolog, amivel a legtöbb ember találkozik. Azaz, az, hogy az adószabályokat ismerem-e már szeptemberben, vagy majd januárban elkezdem bogarászni, vagy hogy hogyan kell kitölteni ezeket. Ugye ez összefüggésben van azzal, hogy követjük vagy nem követjük a szabályokat. Bennünk van az, hogy segítenek bennünket abban, hogy hozzájáruljunk a közteherviseléshez, vagy sem.
Ezt azért mondom, ha jól értem, azt mondja, hogy az is nagyon rossz üzenet, hogyha minden évben más adóbevallást kell kitöltenünk.
Az intézményeknek, az intézményi struktúrának ugyanis van egy nagyon fontos, úgy hívjuk, hogy formális intézményrendszer, az az, hogy mik a törvények, mik a szabályok, ezek hogyan változnak, és betartjuk-e őket, és betartatják-e őket. Ebből következik az, hogy ezek elmennek arra fele, hogy a többség magatartását arra fele tereljük, ami fele szeretnénk, hogy haladjanak.
Azt olvastam, ami egy tanulmányban, ami összehasonlította a két felmérést, a két felmérés típusát, tehát az IMD-t és a WEF-et, hogy az előbbi az inkább egy ilyen pillanatképet mutat az adott pillanatról, a másik meg a növekedési potenciálhoz viszonyított helyet határozza meg. Most az azért érdekes, mert sajnos az utóbbiban még hátrébb vagyunk. Hogy vajon ez reális-e, hogy tényleg jól mérik ezt fel, hogy a hát, hogy mondjam, a magyar versenyképességi növekedési potenciálja valóban nem erős, vagy azért ezzel lehet vitatkozni?
Hát a két felmérés összehasonlításában nagyon sok probléma van, már csak azért is, mert eltérő számú országot vesznek figyelembe. Tehát az, hogy hátrébb vagyunk a WEF-nél, az részben annak a következménye, hogy majdnem 380 ország szerepel benne. Az igaz, hogy azok az országok, amelyekhez mi szeretjük hasonlítani magunkat, azok mind a kettő benne vannak. Tehát ilyen szempontból nem teljesen torz a kép, de ugye a konkrét számszerűségekkel azért vigyázni kell. Na most, hogy a növekedés, most itt a versenyképesség növekedésről és nem a gazdasági növekedésről beszélünk általában, ugye ezzel valóban annak a kérdése, hogy azokban a mutatókban, amelyekről beszélünk, milyen potenciál látszik. Most, hogyha nagyon sok az olyan mutató van a hátrányunk, amelyek tartósak és súlyosak, nehezen változtathatók, akkor nyilván a növekedési lehetőségeink és esélyeink is kisebbek. És hát ugye ezek az intézményi kérdések, értékrendbeli kérdések, amikről a beszélgetésünk eddigi részében nagy hangsúly helyeződött, ugye ezek ilyenek, ezeket nehezen lehet változtatni. És nagyon fontos hozzátenni, én azt gondolom, hogy egészséges legyen a beszélgetésnek a megítélése, ez, hogy amikor ezekről a személyes értékekről, a magatartásformákról beszélünk, akkor ennek az ilyen vagy olyan volt, tehát nem az egyes embereken szeretnénk számon kérni. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar ember ilyen vagy olyan okból kifolyólag ugye hibásan viselkedik. Arról van szó, hogy az a struktúra, hogy néhány példán történelmi meg intézményi feltételen keresztül ugye elő is került, ezek valamilyen irányba terelik az embereket, befolyásolják a magatartásukat, és az pedig hát az irányítási, politikai, társadalmi vezetői, meg az értelmiségnek a felelőssége, ugye, hogy ez a terelés ez milyen irányba valósul meg. Tehát az emberek nem függetlenek a viszonyaiktól, a viszonyok megteremtése pedig az a tágabban vett vezetésnek a feladat.
A növekedési potenciál, úgy gondolom, különösen utóbbi évek, a 2008-as válság is mutatja, azon országok, amelyek erős iparral rendelkeznek, itt visszatérünk az innováció egyéb kérdéseket, azok sokkal jobban vészelik át ezt a válságot, és sokkal, magyarán mondva, sokkal versenyképesebbek. Itt látok egy óriási problémát, Magyarországon az ipar nagyon visszaszorult, azon ágak, amelyek még 10-15 évvel ezelőtt versenyképesek voltak, azok ma már nem annyian versenyképesek, és ilyen szempontból eleve az a hátrány, hogy ugye nagy ország, nagy piac, nagy előny, nagy nyereség végül is, és itt mindig a kormányok azért mögé álltak, bizonyos iparágak mögé, vagy bizonyos cégek mögé. Nálunk sajnos ez nem következett be, és ezáltal visszaszorultunk. Erre a legjobb példa Finnország esete, a Nokia. Az egész ipar gyakorlatilag, és az egész kormányzat a Nokiát olyan mértékben támogatta, hogy ilyen messze jutott. Természetesen Finnországban nincs korrupció, és amellett a jó oktatási rendszer, tehát ez is mind. De ha nem koncentrálunk néhány területre, akkor úgy gondolom, komoly gondok lesznek a jövőben.
Egy dolgot kérdezek, tehát hogy szóval akkor mely területekre kéne koncentrálni, mert amit professzor úr mondott, abban nekem az szűrődött le, hogy hát hogy mondjam, középtávon, mondjuk 5-8 éven belül ezeken a intézményi feltételeken, ha jól értem, azért nagyon nehéz lesz változtatni.
Azért nagyon sokat lehet rajta változtatni.
Jó, akkor ez
az értékekről volt szó, hogy sokat nagyon
világos, de mondjuk
az intézményi rendszeren azon lehet.
Igen. Hogy akkor pont erre akartam fókuszálni, akkor melyik területre érdemes leginkább koncentrálni, hát melyik területen lehet a leginkább elvárni a versenyképességet?
Itt valami, hogy elindult, és ilyen szempontból a válságoknak megvan az a haszna, hogy az ember komolyan elgondolkozza, hogy mi az, amit nagyon rosszul csinál, és utána tényleg változtatnia kell. Az, hogy Magyarországon hány ember dolgozott, és ez hány ember tartott el, ez most olvashatjuk minden nap az újságokban, hogy ez innentől nem csak értelmiségi vita téma. Arról, hogy az inaktívak közül hány ember milyen támogatást kap, illetve a munkaerőpiaci politikák mit tesznek azért, hogy ezek az emberek kénytelenek legyenek munkával keresni a pénzt, ez hatalmas változásokat indíthat el. Én azt gondolom, hogy annyira nyilvánvalóan triviálisak a milyen intézményi problémák alakultak ki Magyarországon, és annyira szorít minket a gazdasági válság, egyszerűen finanszírozni kell az országot, mert ha nem akarunk úgy járni, mint Görögország vagy Portugália, akkor valamit lépnünk kell, hogy lényegében ugye ezt Adi is megírta, egy Mohácsi történet az segíthet minket, hogy végre észhez térünk. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen fájdalmas észhez térési periódusban vagyunk.
Hát én hadd vitatkozzak Erikkel, ez már régi vitánk, hogy a kormányzati támogatás, vagy a kitörési pontok, vagy egy-egy iparág kiemelt támogatása az mennyire lehet helyén való. Azt hiszem, amikor a Nokia nagy lett, akkor még nem támogatta őt a finn állam, amikor a Nokiában elhatározták, hogy gumicsizmagyártásból, mobiltelefongyártásból mennek át, ehhez a finn államnak nem volt semmi köze. Később természetesen lehet, hogy volt, amikor már tényleg ment a szekér, és akkor mögé állt, ezt nem tudom. De Magyarországon, amikor igazi erős gyógyszeripar alakult ki, mondjuk, ezt biztos jobban tudod, mint én, de én úgy tudom, hogy amikor Richter Gedeon megcsinálta ezt a gyárat, akkor nem állt mögé az állam. Tehát nem az állam találta ki, hogy Magyarország kitörési pontja a gyógyszeriparban lesz, hanem fölismerte azt egy jó vállalkozó, nevezetesen Richter Gedeon. De
azért itt közbe kell vágjam, viszont hátrányosan semmiképpen nem kapott.
Hátrányosan biztos, hogy nem.
Egy-kettő téves, mert igenis az állam támogatta, tehát indirekt eszközökkel akkor is, tehát én úgy gondolom, hogy egyébként a mostani helyzetet semmiképp nem lehet összevetni az egy évszázad előtti helyzettel. Mi azt látjuk, hogy igenis gazdaságpolitikai eszközökkel a nagy cégeket, ez nagyon jól lehet látni, mikor a legnagyobb országoknak a első számú emberi utaznak, akkor visznek maguk üzletembereket, és igenis az üzleti érdekek fontosabbak, sokszor üzleti érdekek.
Ez így van.
Erre legjobban például úgy mondom Németország, de természetesen Amerikai Egyesült Államok is. Mi kis ország vagyunk, de még sokszor úgy érzem, azt se használjuk.
Nem tudom, hogy ez jó-e, hogy így van, de kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a világhoz. A nagyon nagy cégeket az államok támogatják a nemzetközi kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy az állam találja ki és tervezi meg, hogy melyik iparág legyen majd a kitörési pont abban az országban. Az állam azt hiszem nincs ilyen helyzetben, hogy ezt kell meg tudja találni. Ezt a vállalkozók jobban meg tudják találni, úgy gondolom. De hát, hogy a magyar vállalkozók mennyire találékonyak tudnak lenni piaci helyzetben, nem tudom hányan. Nekem az a legkedvencebb, nem szeretnék saját példával dicsekedni, sokkal jobban szeretek más példákkal. Például, amit Magyarországon csináltak először, ezt nem tudják a világban. Például azt, hogy a hitelkártyás fizetést mobiltelefonnal rögtön ellenőrizzék. Ezt nálunk 10-15 éve csinálják már, vagy lehet, hogy még régebben, hogy azonnal kapok egy SMS üzenetet. Döbbenten néztek Amerikában, hogy mi az, amikor én fizettem egy hitelkártyával, és csöngött a telefonom. És utána néztem, ehhez bizony semmilyen támogatást nem adott az állam, nem azért találták ezt ki. És semmilyen olyan sikersztoriról nem tudok, ami igazi nagy sikersztori lett, és ezt az állam támogatta volna. Helyette viszont tudok olyanról sokat, ami sikersztori volt, aztán az állam elkezdte támogatni, elkezdtek abból élni, amit az állam ad, és elmúlt sikersztori lenni.
Hát az amerikai hadipart egyébként az állam támogatta, és az ottani innováció az mind átjött nagyon gyorsan a katonai szférából az ipari szférába.
De azt már nem az állam csinálta, amikor átment a katonai szférába. Tehát a holdra szállást azt az állam finanszírozta, de hogy a holdra szállásból az elektronikai ipar mi lett, és hogy lett mikroelektronika, azt már nem az állam találta ki, hogy a PC-ek a jövő például, és a személy számít, és a Google-t nem az állam találta ki.
Azt gondolom, nagyon fontos az, hogy egy kicsit pontosítsuk azt, hogy mit értünk azzal, hogy az állam támogat valamit, ugyanis ennek nagyon sok módja van. Ugye, és nyilván ugye először az embereknek eszébe jut az, hogy ad neki pénzt. Ugye, de hát ez az, ami biztos, hogy hosszú távon még inkább káros, mint kedvező. De ugye az állam akár területeket, akár funkciókat, feladatokat olyan módon is tud támogatni, hogy az ahhoz megfelelő oktatást megszervezi, hogy azokat a szabályozókat, ugye, amelyek akadályozzák ennek a szektornak a működését, azokat lebontja. Tehát ezerféle módja van annak, és ez kicsit megint az intézményrendszer, lehet vissza, nem akarom taglalni, de azt hiszem világos, hogy ezért ez a politika művészet, hogy meg kell találni azt a módszert, azokat az eljárásokat, azokat a területeket, ahol ezekkel tényleg az üzleti szférát helyzetben lehet hozni. Mert azt hiszem,
milyen környezetet teremtenek a vállalatok körül. Én hagyj javasoljam azt, hogy egy másik nagyon fontos kontextusról, vagy fogalmi körről beszéljünk, és ez a globalizáció, hogy ez a versenyképesség szempontjából milyen változásokat hozott, akár szűkítsük le első körben arra a körre, hogy a multinacionális cégek megjelenése Magyarországon milyen hatással volt a magyar versenyképességre.
Ja, hadd válaszoljak a 95-ös, 97-es kutatási eredményünkkel. Akkor mi azt a kutatást azért kezdtük el, hogy kimutassuk, hogy Magyarországon már piacgazdaság van. Döbbenettel tapasztaltuk 97-ben, hogy nem csak, hogy piacgazdaság van, de van valami szó, valami jelenség, ez a globalizáció, ami azt jelenti, hogy az addigi tradicionálisan versenyképes iparágaink globálisak, hogy egyszerűen elkezdett terjedni az internet, hogy így átalakulóban voltak a gazdasági kapcsolatok, amiről nem tudunk, és azt gondolom azóta sincsenek jó válaszaink, hogy mit kezdjünk ezzel. És ugye a második dolog, ami itt nagyon látszik, és ez vezet a kérdéshez, hogy mindez együtt járt azzal, hogy a nagy vállalati szerkezet megváltozott, tehát hogy nagyon-nagyon nagy szerepet kaptak a multinacionális vállalatok a magyar gazdaságban. Azok a vállalatok, amelyet egy tankönyvfejlesztés kapcsán nekem viccesen többen mondtak, hogy hát ezek a multik gyártelepei, nekik fejlesztette ismereteket, mert hogy ezek a vállalatok ma már a 21. században úgy optimalizálják a működésüket, hogy nincs mindenütt kiépített olyan típusú vállalat, mint a Richter Magyarországon, vagy mint a Graphisoft volt Magyarországon, csak egy gyártelep van ott. A kérdés az, hogy mit tegyünk velük. Ugye, ami van erre válasz a nemzetközi irodalomban és gyakorlatban, az az, hogy arra kell töregedni, hogy ezek a vállalatok beágyazódjanak abba a gazdaságba, abban a társadalomban, ahol megterepedtek, és ne menjenek, ott maradjanak, legyenek kis és közepes beszállítói.
Ha nem bántjuk őket, ott maradnak. De a globalizációnak van egy óriási változása, amit még nem fogtunk föl, és ebben Magyarországnak hatalmas előnye van. A globalizáció a 20. században a legnagyobb vállalatok privilégiuma volt. A legnagyobb vállalatoknak volt meg az a marketing erejük, hogy elhitessék a világgal, hogy amit ők csinálnak, az egész világon el fog terjedni, és innen globális sztenderdeket alkottak. És a köztudatban egy azt mondjuk, hogy a Coca-Cola, a Microsoft, vagy nem tudom, szabad neveket mondani,
most már mondtunk.
Tehát, hogy ezzel azonosul a globalizáció. A kis cégek viszont a nagy országokban, elsősorban az Egyesült Államokban nem törekedtek exportra, mert a hazai piacuk éppen elég nagy volt. Tehát nekik nem volt érdemes azzal kínlódni, hogy egy másik országban hogy kell eladni az ő termékeiket, úgyhogy nem foglalkoztak ezzel. Egy kis országban, mint Magyarország, viszont a legkisebb cégek is rászorultak arra, hogy exportáljanak, tehát megtanultak igazodni a nagyon különböző elvárásokhoz, és egészen másképp kellett a termékeket exportálni, mint ezeknek az óriás vállalatoknak. Az óriás vállalatok elhitették a világgal, hogy amit csinálnak otthonra, az jó lesz mindenütt. A kis cégek ehhez nem volt meg a marketing erejük, ezért minden piachoz külön-külön alkalmazkodni tanultak meg, és mindenütt egész más terméket adtak el. Mi legalábbis ezt csináltuk, de nagyon sok más hasonló kis cég. Na most, ami a 21. században megváltozott, az az, hogy a kis cégek is globálisak lettek, ha akarnak, ha nem. Miután a marketing nagy része az interneten van, nincs olyan kis cég, egy egyszemélyes cégnek is van honlapja, és a honlappal ott van az egész világban. És az a kis cég, aki ezt nem használja ki, az egyszer lemarad azokkal szemben, akik kihasználják. És itt viszont előnyben vagyunk az amerikaiakkal szemben. Tehát egy magyar kis cég...
Mert nagyobb az alkalmazkodási képességünk.
Igen. Kis cég. Tehát egy magyar kis cég sokkal jobban tud exportálni, mint egy amerikai kis cég. Mert az nem szorult rá. Általában az előnyök mindig valamilyen kényszerből fakadnak.
Ebben nagyon nagyok a különbségek, azt hiszem, cégek és cégek között, de azt hiszem, hogy a élvonalát látod ennek a dolognak. Mert az egyik dolog az az, hogy minden jel arra mutat, hogy a multik szerepéről, meg a kisközepes vállalatok helyzetéről is olyan sok sztereotípia hangzik el, ami általánosságban, hogyha átlogolnánk, lehetne a dolgokat, lehet, hogy igaz lenne, de rendesen megnézzük, akkor minden szektorban, minden ágazatban teljesen más a multik szerepe Magyarországon, mások a kisközepes vállalatok. Tehát ha csak azt nézzük, hogy úgy általában mi van, akkor nagyon sok téves következtetésre van lehetőség. Tehát a magyar kisközepvállalatoknak van egy olyan innovatív rétege, amelyik teljes egészen megfelel a Gábor által vázolt feltételeknek, de sajnos nagyon sok olyan van, sokkal több olyan van sajnos, amelyik ezekkel a lehetőségekkel nem él. Nem is nagyon tájékozott e felől. Emögött például az van, hogy a kis közepes vállalataink vezetői túlnyomó részt kényszervállalkozóként kezdték ezelőtt 15-20 évvel, lehet, hogy csak 10-zel, nincs meg az, a, az az oktatási struktúra a háttérben, amelyik ezeket a vállalkozókat képezte volna. Nagyon-nagyon sok helyen nagyon ingadozó az, hogy, hogy tulajdonképpen milyen háttérrel, milyen képzettséggel rendelkeznek ezek a vállalkozók. És hát bizony az egyik dolog, ahol ez nagyon megjelenik, egy olyan terület, amit egyébként az Európai Unió, a világ is támogat, hogy mi képtelenek vagyunk a klaszteresedést Magyarországon megfelelő szintre hozni. Néhány kivétel van természetesen, de ebből a bizonyos World Economic Forum rangsorban a 100-valahanyadik helyen vagyunk a világban a klaszteresedés szempontjával, ami tipikusan azt segíteni, hogy azok a kis és közepes vállalatok, akik egyenként nem képesek ugye a világpiacon megjelenni, azok hát ugye egy csoportban, ugye együttműködve stratégiai szövetségben, ugye ezt meg tudják valósítani. Hogyha megnézzük a Bajor vagy az Észak-Olasz gazdaságot, az ottani sikerek döntően ezeknek az együttműködéseknek köszönhetők. Mi most nagyon messzire vezetne vissza megint a bizalomhoz, meg az értékekhez, egymás közti kooperációs hajlandóságának, hogy miért van ez így, de sajnos ez így van.
Hogyha csak a piacot nézzük, akkor hogyha sokféle cég versenyez, az nagyon jó. A nagyobb az költséghatékonyabb lesz, a kisebb rugalmasabb az, hogyha megjelennek a multik is, meg a kis cégek is, az nagyon jó. Azonban fontos látni, hogy milyennek a hatása az intézményrendszerre. Ugye Magyarországon egyszerre jelentek meg a cégek, meg egyszerre jelentek meg a formális intézmények a kapitalizmus működésében. És nagyon sokszor azt figyelhettük meg, hogy a multikra írt törvényeket importáltuk. Most itt vagy a multikra írt intézményeket, ha megnézzük azt, hogy a közgazdaságtudományi egyetemen mit tanítanak, azzal a tudással nagyon könnyű elhelyezkedni egy multinál. Nagyon nehéz azzal egy középvállalatnál lényegében mindenes szerepet ellátni, vagy saját vállalkozást indítani. Egy másik példa, hogy a multinacionális cégek, azoknak sok technikájuk van, transferárazással, a tőke repatriálásával kivigyék a profitot. Hogyha én ugyanannyira szeretnék az állam szempontjából adóoptimalizálni, mint egy multinacionális cég, akkor vagy elmegyek feketébe, vagy nyitok Ciprusba egy céget. Egy csomó ilyen elem van, ami azt jelenti, hogy szeressük a multikat, ösztönözzük őket, hogy minél inkább működjenek, azonban arra figyeljünk oda, hogy a foglalkoztatási hatása a kis és középvállalkozásoknak nagy, és ami nagyon fontos, hogyha szeretnék perspektívát kínálni egy magyar fiatalnak, hogy itt ebben az országban érvényesüljön, és ne egy multinacionális vállalat hálózatán belül, és akkor majd arra lehet büszke az anyja meg az apja, hogy 3-4 éven belül már valahol egy nyugat-európai nagyvárosban üldögél, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy a politikánkkal támogassuk azt, hogy a szabályok azok a hazai cégeknek ugyanilyen lehetőséget adnak. Ez nem azt jelenti, hogy több pénzt akarnak adni az állam ezeknek a cégeknek, hanem amit a professzor úr is mondott, hogy olyanok legyenek a lehetőségek, tőkevonzó képességbe, a különböző üzleti szolgáltatásokhoz való hozzáférésbe, hogy lényegében ugyanolyan esélyekkel tudjon indulni az állam szempontjából, ugyanazon a pályán versenyezzen egy nagy multinacionális cég, mondjuk amelyik egy nagy gyógyszercég, ami milliárd dollárokat küldt egy molekula kifejlesztésére, mint egy kis magyar hazai KFT, amelyiknekben három biofizikusnak vagy biokémikusnak van egy jó ötlete, és ebből bizonyos megoldásokat a piacra el tud adni.
Azért itt a kritikus tömeg kérdéshez vissza kell térni, úgy gondolom, mert manapság igazán versenyképes, legalábbis bizonyos iparágakban csak az lehet, ahol megvan a kritikus tömeg. Tehát, és ezt látjuk, hogy az elmúlt időszakban a mi cégünknél is, hogyha nem elég a régió, nekünk legalább az Európai Uniót kell lefednünk, de ami nagy veszély, az a globalizációnak az a része, hogy a súlypontok átkerültek Ázsia irányába, és gyakorlatilag az egész Európa gondokkal küzd, azon belül a mi régiónk pedig a perifériára szorul. Ebből kellene kitörnünk, de ehhez nagyon sok plusz munka kell, és ez csak úgy lehet, hogyha igenis fókuszálunk bizonyos területekre. Különben esélyünk sem lesz.
Az mit jelent, hogy plusz munka kell? Én értem a szót, hát hogy
sajnos ez mind intenzitásban, mind időben. Tehát, uram, bocsá, péntek délután Magyarországon nagyon kevés embert lehet látni, aki dolgozik bizonyos szférákban nyilván.
Tehát megint a szemlélethez kapcsolódunk vissza, meg a kultúrához.
Ugye, ha ugyanolyan eszközökkel mondjuk Kínában 50 órát dolgoznak, Magyarországon csak 40-et, és Nyugat-Európában csak 35-öt, akkor egyértelműen kínálja jövő. Tehát nekünk itt föl kell vennünk a versenyt, hogy ne maradjunk le.
Docens asszony, mert többször is beleszorítottuk a szót, közben elnézést.
Amit én szeretnék mondani, a vállalatszerkezet, tehát a vállalatszerkezet sem egységes. Tehát vannak különböző típusú vállalatok. Ami nagyon fontos, és egy üzenet a versenyképesség szempontjából, hogy mindenkinek olyan feladatot kellene adresszálni, amire képes. Tehát nagyon sok olyan kis közepes vállalat van, aki hazai termék, hazai munkahely, helyi, regionális piacon. És ahogy a Bokserik említette, vannak olyan szektorok, olyan cégek, akiknek meg globális élenjáró vállalatokat kell figyelemmel kísérni, ez az egyik. A másik, van egy jó hírem. Én minden évben végig szoktam kérdezni a hallgatókat, hol szeretnének elhelyezkedni, és 3-4 éve örvendetesen megnőtt azon hallgatóink száma végzés előtt, akik kis közepes vállalattal szeretnének elhelyezkedni. Amit viszont, és amit a Bokserik mondott, ahhoz kapcsolódnék még, ez viszont azt is jelenti, hogy őket nem lehet arra felkészítenem, hogy a hazai törvények és szabályok szerint hogyan működjenek, mert hogy nekik interneten keresztül pariban kell lenniük a kínai, indiai vállalkozókkal, azaz tudni kell angolul, és ugyanazokat az ismeretekkel tisztában kell lenni, ami 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, és amit még hangsúlyozni szeretnék, ez a gazdaságos méretnagyság, a kritikus tömegű ismeret. Tehát ugye ami a versenyképességi sikersztorik mögött nekem ott volt, és egy nagy tanulságom volt, hogy 5-6 éven keresztül, mind időjárástól függetlenül a versenyképességi tanácsok tartották az irányt. Abban egy nagyon fontos dolog volt, ami azt gondolom a magyar gazdasági kultúrának egy gyenge pontja, az, hogy minden év végén visszajeleztek, hogy tavaly ezt terveztük, ezt értük el, ezt kellene fejleszteni. Ugye ez a szisztematikusság, megint én azt gondolom, hogy egy olyan gyengesége a kisvállalkozóktól a nagy intézmények vezetőinél a vezetőknek, ami egy fejlesztésre szoruló terület.
Hogy támasszam alá azt, amit Erzsébet mondott saját példával, mi amikor nekünk a sikerünk azon múltban is, és jelenben is, és a jövőben is, hogy mennyire tudjuk a legtehetségesebb fiatalokat a céghez hozni. Ez nagyon könnyű volt a 80-as években, mert azonnal exportáltunk, és azt tudtuk mondani, nálunk lehet utazni. Az egy nagyon nagy dolog volt. Minket sokként ért a 90-es, az igazi rendszerváltás, 89-90, sőt ez már 88-ban megkezdődött, amikor bárki utazhatott, és a munkaerőpiacon kellett nekünk fölvenni a versenyt a világ legnagyobb cégeivel, Apple-el, Microsoft-el, nagyon vonzó cégek voltak. És tényleg akkor elkezdtük elveszteni ezt az előnyt, hogy a Graphisoft egy különleges hely volt, ahova dolgozni lehet. Tehát mondjuk a HP-hez menni az esetleg vonzóbb volt, mert el lehet jutni a központjába. És akkor utána azt kezdtük el hangsúlyozni, és ez bejött, hogy nálunk a központban dolgozol, és nem kell ezért külföldre menni. Tehát, hogyha egy kis céghez jössz, akkor a döntésekben részt veszel. Akkor, amit mondasz, nem egy csavar leszel abban a hatalmas gépezetben, hanem hatással leszel a cég, és ez nagyon vonzó volt, és ma is föl tudjuk venni a legjobb embereket, pont ezzel az üzenettel. És ez alátámasztja azt hiszem azt is, amit Attila mond. Na most sok mindenben vitatkozunk egymással, de egy konszenzus itt kialakulni látszik, hogy amire az állam legtöbbet kell, hogy költsön, és amivel a legtöbbet tud segíteni a versenyképességen, az oktatás. Közoktatás és felsőoktatás magas szinten. Ebből egyértelműen csak haszna van az országnak, és ez az a rész, amit a vállalkozások maguk nem költhetnek rá annyit, hiszen a vállalkozások a saját szabadalmaztatható termék kifejlesztésére nyilván rákölt egy csomó pénzt, mert hát övé lesz a haszon. De az oktatásnál a haszon mindenkié. Úgyhogy arra csak az állam költhet.
Hogy mondjak itt valamit, a január végén mondta Obama elnök az idei évértékelő beszédjét Egyesült Államokban, és ennek a beszédnek egyébként meglepetésre a középpontjába a versenyképesség kérdését helyezte. És megkérdezte egy programot, egy versenyképességi programot, amelynek az általános keret feltételein belül ugye három területet emelt ki, hogy ezen a három területen kell az Egyesült Államoknak jelentős erőforrásokkal az versenyképességért küzdenie. Az egyik az oktatás volt, a másik az innováció, a harmadik az infrastruktúra. Na most első dolog, amit hozzátennék, az az, hogy ez mind a három olyan terület, amelyik ebben a bizonyos rangsorban az erősségeink közé tartozik. Igen. Tehát magyarán szólva, hogyha ki akarunk bontakozni, akkor én, és vagyok gazdaságpolitikus lennék, akkor erre támaszkodnék. És nem sok minden más területre, ami hát ugye nagyon kedvezően hangzik, de ugyanakkor nincs meg eléggé a háttere. A másik ugye az, hogy mind a három olyan, amelyik hosszú távra szól.
Ha a rövid távú politikai megfontolások fölülírják rendre, ahogy ez Magyarországon nagyon gyakran megtörtént, a hosszabb távú megfontolások, a társadalomfejlesztési, gazdaságpolitikai megfontolásokat, akkor a versenyképességgel tartósan bajba leszünk. Ennek a két üzenetnek az amerikai, az Egyesült Államok gazdasága teljesen más, mint a miénk nyilván. De azért éppen a globalizáció kapcsán itt megbeszéltünk néhány olyan dolgot, amiket azért érdemes az egész világfejlődés szempontjából megfontolni, ránk is érvényesek.
Egy dolgot elfeltettem, hogy nagyon fontos, hogy a deviza árfolyam kérdése. És nagyon kevés időnk marad, ezt fájdalom lenne kihagyni. Az, hogy hat a versenyképességre?
Én ezt szerettem volna szóba hozni, mert úgy gondolom, ez abszolút meghatározó. Azt nézzük, hogy az elmúlt évtizedekben mely országok voltak sikeresek, azok majdnem mind exportorientáltak voltak, és egy állandóan alulértékelt valutát tartottak. Ez sajnálatos módon Magyarországon az elmúlt évtizedben, én úgy gondolom, az ország teljesítő képességhez, teljesítményhez képest túlértékelt volt. Ennek az levét isszuk, és jelenleg is úgy gondolom, hogy természetesen óriási politikai probléma a lakosság eladósodottsága, elsősorban svájcifrancban, de ettől független az ország versenyképessége szempontjából még mindig túlértékelt a forint.
Úgy nagyon fontos hozzátenni, hogy az árfolyam az egy következmény. Tehát ugye az a nagyon sok tényezőnek az együttes hatására alakul ki. Nagyon komoly befolyása van rá a belföldi, tehát a magyar politikának és gazdaságpolitikának, de hát ugyanakkor a globális gazdaság jelenségeinek is. Arra, hogy vigyázzunk arra, hogy a forintnak az árfolyama hogyan alakul, ne legyen se túl, se alul értékelt ahhoz képest, ami a gazdaság számára jó. Ez egy mindennapos feladat, minden perces feladat szinte, amivel alkalmazkodnunk kell tudni a világhoz. És itt megint egy intézményrendszerre jutunk vissza, amihez a monetáris és a fiskális politikának egy összhangjára volna szükség. Ugye az, hogy a gazdaságpolitikusok a különböző területeken olyan elgondolásokat tudjanak érvényesíteni, amelyek ezt a bizonyos nagyon állandó odafigyelést és hát beavatkozási lehetőséget is megtartsák. És hát a másik kérdés, amihez ez elvezet, ez nyilván az eurónak a bevezetése. Ugye arról többször beszéltünk, hogy a stabilitás az milyen jelentős a versenyképesség szempontjából. Hát nyilvánvaló az, hogy az országnak a gazdasági stabilitása, a fejlődési lehetőségeknek a megbízhatósága az óriási nőne attól, hogyha az eurót be tudnánk vezetni. Hát
csak itt azért a hitelesség kérdése, tehát egy adott ország versenyképessége szempontjából a hitelesség is egy kulcskérdés.
Csak nem mindegy, milyen árfolyamon vezetjük be az eurót. Szóval itt egy történelmi példára szeretném fölhívni a figyelmet, én is döbbenten olvastam, hogy Dél-Olaszország leszakadása minek volt köszönhető? Ugye a nápolyi királyság az valaha sokkal gazdagabb volt és prosperálóbb, mint Észak-Olaszország, és aztán megteremtették az egységes lírát, és Dél-Olaszország egy túlértékelt árfolyammal lépett be az olasz valutaunióba, és elszegényedett. Szóval Magyarországnak is egy lényegesen alacsonyabb árfolyammal kellene belépni az euróba, ahhoz, hogy a versenyképességét meg tudja őrizni, vagy növelni tudja.
Sokaknak nem lesz örömére.
És hát ez egy tragédia, hogy ez egy gazdaságtörténeti bűn, hogy hagyták ennyire elszaporodni a devizában történő lakosságnak a devizában történő eladósodását. Hát ezt nem szabadott volna hagyni. Óriási csapdában vagyunk, nem tudom ebből, hogy lehet kimászni.
Az a probléma, hogy egyáltalán a piacgazdaságnak, meg a kapitalizmusnak az intézményei, köztük a vállalatok nem kaptak olyan hátszelet, ha úgy tetszik, az átmenet során, ami kedvező színben tűztette volna fel őket. Tehát értelemszerűen a szocializmus éveiben ezek a kifejezések, amikről itt ebben a tőzsdétől a vállalaton át a nyereségig, ugye ezek nem voltak pozitív dolgok. És hát ugye az sajnos nem alakult ki mind a mai napig az, hogy szerethető ez a kapitalizmus. Tehát, és a szereplői szerethetők, hogy nem lehet piacgazdaságot csinálni, jólétet csinálni, tőke nélkül, vállalat nélkül, menedzser nélkül. Ezt kell tudomásul vennünk, és akkor valószínűleg ilyen szempontból is ez nem lehet megváltozni.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és a hazánk versenyképességéről beszélhettünk. Köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Ha felkeltette volna a téma az érdeklődésüket, akkor ne feledjék, hogy még két másik műsor kapcsolódik hozzá sorozatunkban. Egy előadás, Csikán professzor úr előadása, valamint egy ismeretterjesztő film. Valamennyi műsorokat megtekinthetik honlapunkon a mindentudás.hu-n. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A Mindentudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Microsoft Magyarország Kft., Origo Zrt., Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.